No, ha hoztál magad a Bibliát, akkor lapozz a Nehémiás könyvéhez, a 13. fejezetet vesszük ma. Az utolsó fejezetet ebből a könyvből. Olyan jó volt dicsérni az Urat veletek, és azon gondolkodtam, miközben ment a dicsőítés, amit mondtam is az elején, hogy Isten mennyire... Sokszor mennyire másképp gondolkodik, mint amit mi gondolunk róla. Hogy én nekem annyira tetszik benne, hogy nem tesz ránk ilyen elvárás hegyeket, hogy nem temet be ilyen feladat kényszerrel, hogy így kell csinálni, úgy kell élni, és, hanem ő inkább hív magához minket. És remélem, hogy hallod ezt a hívást ma este, hogy Jézus csak hív téged magához, veled szeretne lenni. Nem vár tőled egy ilyen listát, hogy reméli, hogy ezt megcsinálod, hanem pusztán veled szeretne lenni ma este, és enged, hogy ez a találkozás meglegyen most az igéjében. Ő itt van velünk. Na, itt a Nehémiás 13. fejezete, ez a könyv utolsó fejezete, ugye az egész könyv egy ébredésről szól, egy nemzet ébredésének a történetét olvassuk itt. Ugye fölépül Jeruzsálem várfala, de nem áll meg itt a könyv, hanem beszél Isten népének a megújulásáról is. Jeruzsálem nem csak kő, meg falak, meg kapuk, hanem az ott élő emberek, Isten népe az, ami neki fontos. És ez a nép Istenhez fordul. Megkérik Esdrást, a főpapot, hogy olvassa fel Isten igéjét. Valószínűleg életükben először hallják. És ahogy hallgatják Isten igéjét, Isten igéje elkezd munkálkodni az életükben, és elkezd az életük változni. Megtartják a sátoros ünnepet, olvassák az igében, hogy létezett egy ilyen ünnep, akkor ezt egyből meg is tartják. És épp minden nap összegyűltek, hogy hallgassák Isten igéjét. Egyszerűen vágytak arra, hogy mit mond Isten az életükbe. És emiatt jó döntéseket kezdtek el hozni. Milyen érdekes, nem, hogy Isten igéje bölcsességet adott nekik, és jó döntéseket kezdenek el hozni. Elkezdték ünnepelni Istent. Körbejárják a várfalat, és eldöntik, hogy benépesítik Jeruzsálemet. Én nem csodálkozom azon, hogy azok az emberek, akik e világ szerint bölcsek, azok, akik sokszor elutasítják Isten igéjét, hihetetlen ostoba döntéseket tudnak hozni az életben. Gyakorlatilag kiválóak a szakmájukban, kiválóak a szakterületükön, de mivel Isten igéjét elutasítják sokszor ezek az emberek, az életben hatalmasokat tévednek. De mi, akik úgymond nem a kikicsoda könyvbe szereplünk, az nem rólunk szól, majd nézd meg, hát ha benne vagy, én nem vagyok benne, inkább a Kicsoda Jézus című könyvbe kéne benne lennünk. Mégis mi megélhetünk egy olyan életet, ami a mennyben ér véget, egy sikeres életet élhetünk, és jó döntéseket hozhatunk. Ezt számomra el nem cserélném. Itt ugye olvasunk egy nagy munkát, Isten dolgozik ebben a nemzetben, de mindig, amikor valami megújulás van, mindig, amikor egy Istenhez fordulás van, az ördög nem ül karba tett kézzel. Lehet, hogy ezt már te is észrevetted a saját életeden. Hogy nem nézi végig, ahogy egy ilyen jó munka végbe megy, hanem ott gáncsolja el, ahol tudja. És ezt látjuk az igében több helyen is, amikor Isten átadta a törvényt Izraelnek, fölállította a templomi szertartást, hogy így kell közeledni hozzám, akkor egyből olvasunk egy olyan történetet, hogy volt két figura, a főpap fia, akik nem a szerint próbáltak közeledni Istenhez, ahogy azt ő lefektette, hanem idegen tűzzel jöttek. Egyből, mintha az ellenség be akarná szennyezni ezt a tisztaságot, ami Isten előtt volt. És ez a két figura meghalt. Nádáb és Abihu volt az ő történetük a 3 Mózes 10-ben van. De szinte ennek a párját olvassuk az Abcselben. Amikor elindult a korai egyház, akkor Isten lelke hihetetlen módon munkálkodott, egyik nap megtértek 3000-en, pár nappal később megtértek 2000-en, és minden nap Isten sok új hívőt hozott a gyülekezethez. Akkor olvassuk az Abcselben, hogy az ellenség újra próbálja beszennyezni ezt a munkát. Emlékeztek a Anániás és Szafíra történetére. Ahogy ebben a nagyon különleges munkában az ellenség próbált valami szennyet vinni, és én azt gondolom, hogy az ellenség jól tudja azt, ami egy nagy igazság, hogy amikor mi tisztaságban járunk, amikor odaszántan járunk, és szívünk osztatlanul figyel az Úr dolgaira, abban nagyon nagy erő van. De abban a pillanatban, amikor az ellenség bele tud hozni valami zavart, egy megosztottságot tud hozni, beszennyezi ezt a tisztaságot, ott az erő kikerül. ott a gyengeség lép be a helyére, a megosztottságban gyengeség van. Azt mondja az ellenség, hát Tamás, nem kell ezt annyira komolyan venni. Hát már 10 éve jársz Istennel, már mióta olvasod a Bibliát, már 3-szor végigolvastad, vagy 4-szer jössz. Most mire? Hagyd, nem kell neked azt már olvasni. Nem kell annyira komolyan venni ezeket a dolgokat. Lazulj már egy kicsit. Most már lazíthat. És ezek olyan dolgok, amikben az ördög be akar hozni, az ellenségünk be akar hozni kompromisszumokat az életünkben. Be akarja szennyezni a tisztaságát az életünknek. Mi az, ami a te életedben hoz ilyen gyengeséget? Mi az, ami a te életedben egy ilyen megosztottságot hoz? Aminek az eredménye az, hogy gyengén jársz, gyengeség van az életedben. Itt, ahogy olvassuk majd ezt a 13. fejezetet, itt 10 és 12 év eltelik a 12. és a 13. fejezet között, nekünk van kb. Fél centi, az 10-12 év. És ugye azt olvassuk az előző fejezetben, hogy milyen különleges dolgokat tett Isten, hogy mennyire odafordultak Istenhez. Itt a 13. fejezetben problémákról fogunk olvasni. Én nagyon hálás vagyok ezért a fejezetért, mert jó emlékeztető volt nekem arra, hogy én nem élhetek abból, ami az életemben tegnap történt, vagy múlt héten történt, vagy egy évvel ezelőtt. Az egy évvel ezelőtti odaszánásom ma nem elég nekem. Nekem ma minden nap oda kell adnom magam Istennek. Minden nap oda kell szánnom magam Istenre. Nem jön el az keresztény életben itt a Földön egy olyan időszak, amire azt mondhatjuk, hát, hogy most hátradőlhetünk, most egy kicsit engedhetünk a testnek teret. Hanem Isten minket a lélekben járásra hívott. Minden nap oda kell adnom magam az igének. Minden nap oda kell adnom magam Istennek. Nem élhetek abból, ami tegnap volt. És érdekes, 10-12 év után olyan kevés dolog marad meg abból, aminek úgy odaszánták magukat. Majd nézzétek meg, hogy mik azok a problémák, ami ebben a fejezetben följön. Én azt látom ebből, hogy nagyon könnyen elfordulunk. Van egy jó vasárnapi alkalom, Isten szól hozzánk, vagy egy jó dicsőítő alkalom, vagy elmegyünk egy konferenciára, halleluja, halleluja, Isten szólt hozzánk, és utána jövő héten már újra ott találjuk magunkat, és szívünk sóvárog valami más felé, és úgy elfordulunk. De azért, mert a szívünk hűtlen. De viszont ez egy jó fejezet, jó emlékeztető arra, hogy ha ma fölkelt a nap, akkor ma egy újabb nap, amit odaadhatok Istennek. Amit ő azért alkotott, hogy az övé legyen és vele járjak. Na, olvasom nektek az első 3 verset. Az egyik napon olvastak Mózes könyvéből a nép előtt, és azt találták benne megírva, hogy az ammóniak és a moábiak sosem tartozhatnak az Isten gyülekezetéhez. Mert nem mentek Izrael fiai elé kenyérrel és vízzel, hanem fölbérelték ellenük Bálámot, hogy átkozza meg őket. De Istenünk áldásra fordította az átkot. Amikor meghallották ezt a törvényt, kizártak Izraelből minden keverék népet. Itt azt olvassuk, hogy ott volt Izrael népe között egy idegen nép. Konkrétan itt a moábiakról, meg az ammóniakról olvasunk. És ahogy olvassák Isten igét, odaértek az 5 Mózes 23-hoz, és ott azt mondja az ige, hogy az ammóniak és a moábiak, ahogyan bántak Izraellel, azért nem lehetnek soha részesei Isten gyülekezetének. És akkor olvassák ezt a törvényt, ugye valószínűleg életükben először hallják, akkor így megdöbbennek rajta, de ami tetszik rajta, hogy végül megcsinálják, amit Isten igéje mond. Azt mondja itt a 3. igében, hogy meghallották ezt a törvényt, és kizárták Izraelből minden keverék népet. Valamiért Isten ezt a két nemzetet megkülönböztette a többitől. Moábot és Ammont. Hogyha emlékszel még az 1 Mózes könyvéből, ők Lót leszármazottai, Lót gyermekei volt Ammon és Moab, igen, és az ő nemzetségük lett ez a két nép, akik mindig Izrael ellenségeiként éltek. Mindig ott voltak Izrael mellett, mint ellenségeik. De konkrétan a történet az, hogy amikor Izrael kijött Egyiptomból, és vonult át a pusztaságon, akkor elérkeztek Moab földjének szélére. Elérkeztek oda, ahol ezek az emberek laknak. 1000 évvel korábban történik, mint ahogy most olvasunk róluk, és azt mondja Mózes eznek a népnek, hogy mi nem akarunk bántani titeket, mi át akarunk vonulni a földeteken. Nem kérünk sem a kenyeretekből, sem a vizetekből, engedjetek át. És Moab és Ammon nem engedi át őket, sőt fölbéreli ellenük Bálámot, ezt a prófétát, hogy átkozza meg Izraelt. Ördögi gonoszsággal bánnak Izraellel, Isten népével, és Isten ezt nem felejtette el. Miért veszi ennyire komolyan ezt? Emlékeztek, Isten adott egy ígéretet Ábrahámnak. Azt mondja ott az ige, hogy aki áld téged, a te nemzetségedet, az áldott lesz. De aki gyalázza a te népedet, az átkot volt magára. És tulajdonképpen ez teljesül, amit Isten kimondott, és ezért kerül ilyen helyzetbe Moab és Ammon. Most, amikor olvasunk róluk, ott élnek Izraelben, ahol semmi keresnivalójuk nem lett volna. Ahol Isten ellenségeinek nem lett volna keresnivalójuk. Sőt, amikor Izraelt Isten a fogságba vitte, babiloni fogságba, Ezékiel azt írja Moabról és Ammonról, hogy hangosan gúnyolták Júdát és Izraelt. Hangosan nevettek rajtuk, hogy végre Isten megbünteti őket. Amikor Nehémiás könyvében olvasunk róluk, Nehémiás 4-ben, azt olvasunk róluk, hogy ők Isten ellenségei voltak. Ezért mondja az ige itt, hogy zárt ki őket, és a harmadik versben azt mondja az ige, hogy engedelmeskedtek neki, kizárták őket. Egy ammóni és moábi sosem tartóztat Isten gyülekezetéhez. Tudod, mi az, ami segít a mi életünkben tisztán járni? Nem nagy titok, hogy nem engedjük el Isten igéjét az életünktől eltávolodni. Ők is úgy hallottak erről, hogy Istennek mi az akarata az életükről, hogy olvasták Isten igéjét. Elértek az 5 Mózes 23-hoz, és azt mondták, hogy hoppá, itt az életünkben ez nem stimmel. Úgy tudjuk tisztán tartani az életünket Isten előtt, hogy az igéhez tartjuk közel magunkat. Mert az ige megmutatja, hogy mi az, ami nem stimmel. Azt mondja a János 17, hogy Jézus így imádkozik értünk, hogy őrizd meg őket a gonosztól, de előtte ezt mondja előtte lévő versekben, én nekik adtam az igédet. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd az igazság. Hogyha szeretnéd, hogy az életed tisztuljon, akkor nyisd ki Isten igéjét. Engedd, hogy Isten igéje bemenjen az életedbe. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd az igazság. János 17. Az ammóni és moábi nép sosem tartozhat Isten gyülekezetéhez. Ez elég komolyan hangzik, nem? Ez elég durva. Hogy Isten sose bocsájt meg nekik. Hát szerintem nem egészen erről van szó. Ugye egy zsidó ember születésénől fogva részese lett Isten gyülekezetének. Ő bemehetett a templomba. Egy moábi és ammóni nem mehetett be Isten templomába. De milyen érdekes, hogy olvassunk egy történetet egy hölgyről, aki moábi volt, és mégis oda tartozhatott Isten gyülekezetéhez. Tudjátok, hogy kiről van szó? Ruth. Úgy valóban egy moábi és ammóni sosem tartozhatott Isten gyülekezetéhez a születésénél fogva. De hogy elhagyta ezt a népet, elhagyta ezt a gonoszságot, amihez ez a nép tartozott, és odafordult Istenhez, és azt mondta, hogy én most már az Úrhoz tartozom, ehhez a néphez tartozom, akkor Isten magához vonta őket, beengedte őket. Ruth, ez az asszony, akinek a történetéről külön könyv van, aki azt mondta, hogy én veled megyek, Naomi, ott az én népem a te néped, a te Istened az én Istenem, én hozzád tartozom. És Isten elfogadta, sőt, ez az asszony benne van a messiás vérvonalában. Dávidnak az ők nagymamája lett, és a messiás ebből a vérvonalból jött el. Amikor meghallották ezt a törvényt, kizártak Izraelből minden keverék népet. Tudjátok, amikor olvasunk egy ilyen részt, akkor sokszor nem látunk feltétlenül az embereket, akik ezt a lépést meghozták, de gondoljátok végig, hogy miről döntöttek. Elküldték ezeket az embereket maguk körül, pedig olyan sok okot felhozhattak volna, hogy miért ne. Á, ez már rég volt, ezt Mózes már más időknek szánta, más kultúrának. Nem kell ezt már annyira komolyan venni. Olyan rég volt, ez ma már nem aktuális. Mózes nem tudta, hogy mi milyen korban fogunk élni. Hát ez, ugye, hogy sok kifogást föl lehetett volna hozni, és ma is Isten igével szemben sok kifogást föl lehet hozni. Hát, ezek régi dolgok. Isten nem tudja, miről beszél. Pedig Isten igéje élő és ható. És amikor ők olvasták Isten igéjét, akkor engedelmeskedtek neki, és milyen áldás lett ez nekik. A keverék népeket elküldték maguktól. Én arról szeretnék beszélni, és a fejezetben látunk erről témákat, hogy mik azok a területek, ahol az életünkben be tudunk engedni ilyen koszokat, be tudunk szennyeződni. És remélem, hogy így Isten igéje egy tükröt tart elénk, hogy meglássuk, hogyha ebben a bizonyos területeken megtettük mi is. Olvasom a 4. verstől. Ezt megelőzően Eljási pap, Istenünk háza kamráinak a gondnoka, rokonságba került Tóbiával. Emlékeztek erre a Tóbiára? És berendezett neki egy nagy kamrát. Bár ott azelőtt az adományokat és a tömjént, bocsánat, a tömjént és az edényeket, meg a lévitáknak, az énekeseknek, a kapuőröknek rendelt gabona, must és olajtizedét és a papoknak a felajánlott ajándékokat szokták tartani. Amikor mindez megtörtént, nem voltam Jeruzsálemben, mert Artasasztának, Babilónia királyának a 32. évében a királyhoz mentem. Bizonyos időn múlva szabadságot kértem a királytól, mihelyt megérkeztem Jeruzsálembe, észrevettem, milyen helytelen dolgot tett Eljásib Tóbiá érdekében, amikor egy kamrát rendezett be neki az Isten háza udvarában. Ezt én igen rossznak tartottam, ezért kidobattam a kamrából mindenholmit, ami Tóbiá házából való volt. Azután megparancsoltam, hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordtam oda az Isten házához tartozó edényeket, adományokat és tömjént. Na, ez az egy terület, ez igen érdekes történet. Egy ilyen terület lehet, ami imádatunknak a helye, ahol Isten imádata zajlik az életünkben. Nehémiás, azt olvassuk róla, hogy nem volt Jeruzsálemben. Mi történik itt? Ugye Jeruzsálem kőfalai fölépültek, Nehémiás erre kapott megbízást, és mivel most elkészült a fal, Nehémiás visszautazott Artasaszták királyhoz, Babilónia királyához, és úgy tartják, hogy 10-12 éven keresztül volt távol. Ugye azt mondja itt az ige, hogy Artasaszta uralkodásának 32. évében történik ez, hogy visszautazik Jeruzsálembe. Nekem otthon elég akár 1-2 órára eljönni, hogy a fiaim bizonyos szabályokat felülírjanak, amik akkor szabályok, amikor mi otthon vagyunk, és akkor előkerülnek olyan DVD-k, amik amúgy nem megnézhetőek, nem az ő koruknak valók, és akkor a nagypapa, nagymama mondja, hogy ezt apa megengedi. Ebben már volt balhé többször, ez a nincs otthon a macska, akkor cincognak az egerek, bölcsmondással írható le. Ugye itt Nehémiás nincs ott 10-12 éven keresztül, és a dolgok elkezdenek megváltozni. Nincs ott, hogy segítse az ő lelkijárásokat, és maguktól már nem úgy mennek a dolgok, és berendeznek egy kamrát ennek a Tóbiának az Isten Isten házában. Én azt gondolom, hogy vannak az életünkben olyan területek, ahol nincs még erős meggyőződésünk. Mint ahogy így a gyermekeimnek sem. Még nem fogják föl, hogy azok a dolgok, amiktől azt mondjuk, hogy ezt még ne nézd, vagy ezt még fiatal vagy, az ő védelmükben van. És amikor nem vagyunk ott, akkor bizony áthágják ezeket a dolgokat. Ha lenne meggyőződésük róla, akkor nem tennék ezt. Vannak az életünkben olyan területek, ahol még nincsenek meggyőződéseink. És tudjátok, ezért annyira fontos, hogy gyülekezetbe járjunk. Mert a gyülekezet olyan, mint egy ilyen óvó hely számunkra, ahol egymást segítjük, hogy megerősödjünk. Pontosan olyan területeken is segít tisztán járni, ahol még nincsenek erős meggyőződéseink. Ezért látjuk Nehémiás életéből ezt a jó példát, hogy ő nem arra tette a hangsúlyt, hogy hogyan viselkedik, hanem hogy milyen a jelleme. Mert a jellem, képzeljétek el, az bárhol van, akár otthon, akár a gyülekezetben, akár a munkahelyén, mindig ugyanúgy viselkedik. De ha valaki csak a viselkedésére figyel, akkor ő máshogy fog élni a gyülekezetben, máshogy fog élni a munkahelyén, és máshogy fog élni otthon. Törődj a jellemeddel, és Isten törődik minden egyéb mással. Ha valaki a jellemében átformálódik, az mindig ugyanaz az ember lesz ezeken a területeken. Én remélem, hogy ez ránk is igaz. Nehémiás elutazik, és a dolgok megváltoznak. És amikor olvassuk itt a 7. versben, hogy Nehémiás hazatér, akkor így le van döbbenve, hogy ott van a templom udvarán Tóbiásnak egy félretett szoba. Tóbiá beköltözött a templomba. És amikor Nehémiás ezt meglátja, akkor ki van akadva, hogy de hát ő Isten ügyeinek az ellensége, ő egy amóni. A főpap szövetségre került, gyakorlatilag beleházasodott a főpap családjába, és kipakolnak egy kamrát az udvaron, és beengedik Tóbiát a templomba. Hát lakjál itt az udvaron, semmi probléma. Nyolcadik versben azt olvassuk, én ezt igen rossznak tartottam. Nem tudom, hogy mennyire, ez egy finom kifejezés, szerintem eszméletlenül ki volt akadva Nehémiás. És Nehémiás nem látta ezt az egész helyzetet, amikor megjött Nehémiás, egyből szóvá teszi. 10 éve vannak attól az ébredéstől, amiről az előző pár fejezetben olvastunk. És most ott tartanak, hogy elsekélyesedtek a dolgok, és Isten ellensége ott lakik az imádat helyén a templomban. Hol tart a te imádatod Isten iránt? Hol van ez a szerelem kapcsolat az Isten iránt? Ott van még az életedben? Mert emlékszel, hogy innen indult? Én múltkor kiszámoltam, hogy 16 éve vagyok hívő. És hogy milyen volt akkor az én Istennel való járásom, amikor megtértem, hogy mennyire egyszerű volt, mert egy csomó mindenről nem tudtam, amiről most már tudok, és azt gondolom, hogy már sokkal okosabb vagyok. De igazából nem ez számít, hanem Isten nem egy vallásra váltott meg, hanem egy szerelem kapcsolatra Jézussal. Még mindig azra vágyik, hogy én szerelmes legyek belé, és hogy imádjam őt. És bizony meg tudom engedni, hogy az évek során beszennyez ez valami, hogy már ne legyen annyira tiszta, mint korábban. Meglátja Nehémiás, és azt mondja, hogy én rossznak tartottam ezt. Tudjátok, hogy minden nemzedéknek meg kell tapasztalni az ébredést? Nem élhetünk valami korábbi munkából, hanem kérnünk kell a saját életünkben azt, hogy Isten, tisztíts meg engem, hogy egy odaszentelt edényed lehessek. Hozz ébredést az én életembe. Hozz ébredést ebbe a gyülekezetbe. Hadd legyen az én életemben egy friss odaszánás neked. Egy új odaszánás. Eljött Nehémiás, és igen rossz hallotta, ami történt. És bemegy ebbe a szobába, és elkezdi kihaigálni Tobiának a cuccait. De gondold el, hogy megy így. Mondom, szerintem ki volt akadva Nehémiás, és dobálja ki így a cuccokat. Repülnek a ruhák, a tévé, az asztalok, így minden, ami Tobiásnak a szekója volt, így repül ki az ajtón. Többiek még nézik, hogy mi történik itt. Hazajött Nehémiás. Újra itt van a városban. És így haigálja ki mindazt, ami nem oda tartozik. Tudod, hogy Nehémiás neve azt jelenti, hogy bátorító? Ami a Szentléleknek az egyik neve. És a Szentlélek tudja azt csinálni, mint itt Nehémiás, hogy azt mondja, hogy Tamás, az életedben ez a terület nem stimmel. Engedd, hogy kihaigáljam azokat a dolgokat, amik nem odavalók. És dobálja ki, és utána azt mondja, hogy tisztítsátok meg ezt a területet, ez Istené. Ez Isten kamrája. Ide az neki szánt felajánlásokat kell tartani. Ez Jézusra emlékeztet engem. Emlékeztek, amikor bement a templomba? Meglátta az a pénzárusokat, és nem azt mondta, hogy hát ez nem bölcs dolog, hanem neki esett, és elkezdte kihaigálni azokat a dolgokat, amik nem odavalók. Én kikelve magából, de nem vétkezve, de haraggal, hogy menjetek ki innen, ez Istennek a háza, az imádság háza, az én apukámnak a helye. Néha szükség van erre, hogy ne azt mondjuk, hogy ez így nem jó, hanem hogy ha látjuk, hogy nem jó, akkor kihajítsuk. Hogy fogjuk és dobjuk ki. Nem olyan rég volt ez az én életemben, hogy nem kellett kidobnom az ablakon, de félre kellett tennem valamit. Ezt úgy hívják, hogy iPad. Én kaptam egy iPad-et ajándékba, de jóra szánták, de rossz lett belőle az én életemben, mert nagyon rákattantam. És túl sokat foglalkoztam vele. És eleinte még a szolgálattal meg tudtam indokolni, hogy milyen jó Bibliát tanulmányozni rajta, de aztán végén már sok időmet elvitte, a gondolataimat elvitte, hogy már nem Istenhez vitt engem. Önmagában ezzel a kütyűvel semmi baj nincs, de az én életemben bálvány lett belőle. Fontosabb lett, mint Isten. Mert inkább azt választottam Isten helyett. És félre kellett tennem, a feleségem döbbentett meg, amikor mondta, hogy Tamás, ez a te életedben már sokkal több, mint egy egyszerű tárgy. És be kellett látnom, hogy így van. Fogtam és mondtam, Szlovákiában voltunk éppen sátorozni, és Isten nekem is mondta ezt, amikor hazajöttem, akkor még meg is erősítette Isten a feleségemen keresztül, és mondtam, hogy nekem nem számít annyit ez, mint a feleségem, vagy az Istennel való járásom. És képzeljétek el, amikor félre raktam, másnap reggel a csendes idő milyen bámulatos volt. Annyira megáldott Isten, mintha ő mindig ott volt, csak mintha ez az iPad így eltakarta volna őt. Mindig is szeretett, meg nem haragudott rám, de hogy ez közénk állt. Én megengedtem, hogy ez közénk álljon. Van esetleg a te életedben egy olyan dolog, ami így Isten is közéd áll? Lehet az egy jó dolog, az iPad-del semmi baj nincs. Lehet önmagában. De az a durva dolog, hogy az ellenségünk a jó dolgokat tudja rossz dolgokká tenni az életünkben. Ártalmatlan dolgokat tud bálványá tenni az életünkben. Hogy eltakarják az Istennel való kapcsolatból azt az örömöt, azt a frissességet. Van a te életedben ilyen? Lehet, hogy azt kéne tenni, mint Nehémiás, hogy így kihaigálni. Nem tudom, mi az a te életedben. Kitisztíteni azt a területet. Egy terület, ami egykor Istennek volt szentelve, de most más van ott. Azt mondja az ige, hogy mi vagyunk a Szentlélek templomai. Már hívők. Mi vagyunk a Szentlélek templomai, bennünk van a Szentek Szentje. Bennünk lakik Isten lelke. hogyha van az életünkben egy terület, ahol félretettnek kéne lennünk. A megszentelt szó ezt jelenti, hogy félretett Isten céljainak. Ha van az életünkben egy olyan terület, aminek félre kellene, félre kéne tennünk azt Istennek, de nem tettük, akkor oda beköltözik majd egy Tobiá. Akkor ott lakik majd egy olyan Tobiá, aki nem oda való. És így megrontja az Istennel való kapcsolatunkat ez. Van a te életedben esetleg egy ilyen? De gondold végig, lehet, hogy ez egy kapcsolat. Én nem tudom, hogy kinek mi, de lehet, hogy a te életedben egy kapcsolat. Nem tudunk olyan közösségben lenni nem hívőkkel, mint hívőkkel. Pont a múlt héten beszélt nekünk a Peti arról, hogy mennyire fontos szolgálni a nem hívőknek. Maximálisan egyetértek. De nem tudjuk ugyanazt a kapcsolatot felépíteni nem hívőkkel, mint hívőkkel. Egyszerűen nem ugyanabba az irányba megyünk. Nem ugyanazt az Istent imádjuk. Mi nem ugyanazok az emberek vagyunk, mint voltunk. Persze tartjuk a kapcsolatot, mert szeretjük őket, és szeretnénk látni őket Isten országában. Ez így van, de mi nekünk, amit ők a jelenben élnek, az nekünk a múltunk. Mi nem tudunk a múltunk élményeit megélni az ő jelenjükkel. Értitek? Szeresd ezeket az embereket, építsd a közösséget velük, de lehet, hogyha egy ilyen kapcsolat, ami lassít téged az Isten való járásban, akkor figyelj erre. Amikor sok farkas van együtt, és beengednek egy német juhászt közéjük, képzeld el, nem a farkasok válnak háziassá, hanem a német juhász vadul el. Bizonyos szempontból lehet, hogy ez igaz valamelyikünknek az életére. Olvasom tovább. Megtudtam azt is, hogy a lévitáknak járó részt nem adták meg, és ezért a szolgálatra kötelezett léviták és énekesek elszögdöstek a maguk mezeire. Visszamentek dolgozni. Ezért megszíttam az előjárókat, és ezt mondtam, miért ilyen elhagyatott az Isten háza? Azután összegyűjtöttem, és helyükre állítottam őket. Az egész Júda pedig beszolgáltatta a raktárakba a gabonának, a musnak és az olajnak a tizedét. A raktárak felügyelőjévé kineveztem Selemjá papot, Cádók írástudót és a léviták közül Pedáját, melléjük pedig Hánánt, Zakur fiát, Matanyá unokáját, mivel őket megbízhatónak tartották. Nekik kellett szétosztaniuk szolgatársaik járandóságát. Ezért emlékezz meg rólam, Istenem, és ne töröld ki könyvedből hűséges tetteimet, amelyeket Istenem házáért, az ottani teendőikért vittem véghez. A másik terület, ahol be tudunk szennyeződni, az a pénzügyeink. Itt azt látjuk, hogy az előző fejezetben esküt fogadtak arra, hogy gondoskodni fognak Isten házáról, hogy megadják a tizedet, a lévitákról gondoskodnak. Itt a 13. fejezetben, 10 évvel később elszögdösnek a léviták, a papok, mert nem tudnak megélni. Nem kapják meg a járandóságukat, amire a törvény kötelezte őket. És visszamennek dolgozni. Nem tudták ellátni a szolgálatot, és ahogy Nehémiás itt mondja, hogy az Úr háza elhagyatott. Ők korábban megfogadták, hogy megtesszük, esküszünk, ez most sikerülni fog, 10 évvel később meg az egész áll. És amikor Nehémiás meglátja ezt, akkor fellép ellene, és összegyűjti újra a lévitákat, és azt mondja a nemeseknek, hogy csináljátok azt, amit kell. Csináljátok azt, amiről Isten rendelkezett nektek. Nekem nagyon tetszik ez a fickó. Ő egy pohárnok. Gondold el. Nem politikus, meg nem, marketing szakember. Ő egy pohárnok. És viszont nagyon szereti az Urat. És az ő jelleme átjön ezeken a cselekedetein, és újra meg tudta mozgatni Izraelt. Azután azt mondják, hogy persze megadjuk, amit mondasz, és mindenki újra ad. Egy terület az életünkben a pénzügyeink, ahol lehet, hogy nem odaszántságban élünk. D.L. Moody mondta ezt, hogy én előbb megmondom egy ember lelkiségét abból, ahogy a pénzét elkölti, mint ahogy leírja azt a lelki naplójában, az ima naplójában. Mert visszatükröződik az, ahogy bánunk a pénzünkkel, hogy hol tartunk lelkiségben. Miért van ez így? Egyszerűen abból az okból, hogy ahol a kincsünk, ott a szívünk is. Ahová tesszük a kincseinket, ott van a szívünk is. Rendben vagy ezen a területen? Ez egy olyan dolog, ami itt a Golgotában nem szoktunk hangsúlyozni, én se szeretem hangsúlyozni, meg igyekszünk ezt az adakozást, meg a tizedet úgy kezelni, hogy senki ne tudjon róla, csak te meg Isten. De én kérdezem, így kérdezem tőled, hogy te rendben vagy ezen a területen? Nem a tizedet kérem számon, azt közted is Isten között van, meg azt mondja az ige, hogy a jókedvű adakozót áldja meg az Isten. Ha nem adsz örömmel, akkor ne hagyj. Nem leszel kevésbé szeretett Istentől. Istennek nem a pénzünk kell. Viszont ez egy olyan terület, ahol visszajelzést kapunk arról, hogy hogy állunk lelkileg, hogy lehet, hogy beszennyeződött az életünk, a lelkiségünk. Nézd meg az, hogy mire megy el, hogy mire költöd el. Arra bátorít minket Jézus az igében, hogy gyűjtsünk kincset a mennyben. Nem tudjuk a pénzünket magunkkal vinni, de előre tudjuk küldeni. Azzal, hogy befektetjük azt Isten országába, azzal, abból kincseket fogunk kapni a mennyben. Nem tudom, hogy hogyan. De ezt mondja az ige. Sőt, olyan érdekes, hogy Malakiás könyve, ami konkrétan beszél így a tizedről, az ebben az időben íródott. Malakiás próféta ebben az időben szolgált, és mondja azt, hogy ti miért csapjátok be Istent? Hát mivel csaptuk be Istent? Hát az adományokkal és a tizeddel. Hogy nem hoztátok be az Úrnak. Pedig az Úr azt mondja, hogy próbáljátok meg engem, adjátok oda ezt nekem, és figyeljétek meg, hogy mennyire megáldalak titeket érte. Itt Nehémiás kiválaszt papokat, kiválaszt egy papot, egy írástudót, egy lévitát, és még egy segítőt, hogy ők felügyeljék ezt az egész munkát. És azért választotta őket konkrétan, mert ők hűségesek voltak. Ezt mondja a Korintusi levél is, hogy Isten szolgáiról, a sáfárokról elsősorban azt követeltetik meg, hogy hűségesek legyenek. 14. vers, emlékezz meg rólam, Istenem, és ne töröld ki könyvedből hűséges tetteimet. Nehémiás többször imádkozik így, hogy Uram, emlékezz meg rólam, hogy mit tettem érted, egy föllő egy ilyen rövid imát. De annyira tetszik nekem, hogy ezt teszi. Emlékezz meg rólam, gondolj rám, szó szerint ezt jelenti. Uram, gondolj rám. Ezeket nehéz volt megcsinálni, gondold el. Szembe menni az árral. Újra behívni a nemeseket, hogy tegyétek a feladatokat. Kitenni ezt a Tobiát a templomból. Ezeket nehéz volt megcsinálni. És Nehémiás azt mondja, hogy Uram, gondolj rám. Emlékezz róla, hogy mit tettem érted. Na, 15. vers. Ebben az időben azt láttam Júdában, hogy a nyugalom napján szőlőt taposnak, gabonát hordanak, a szamarakra terhet raknak, és bort, szőlőt, fügét és mindenféle terhet hordanak Jeruzsálemben a nyugalom napján. Ezért figyelmeztettem őket, hogy ezen a napon ne áruljanak ellenséget. Tírusziak is voltak ott, akik halat és mindenféle árut hoztak a nyugalom napján, árusították a júdaiaknak Jeruzsálemben. Ezért megszittem a júdai nemeseket, és ezt mondtam nekik. Miért követtetek el ilyen gonoszságot, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját? Hiszen ugyanezt követték el őseitek, ezért hozta ránk a városunkra Istenünk ezt a sok bajt. Ti pedig még növelitek Isten haragját Izrael ellen azzal, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját. Amikor a nyugalom napja előestéjén árnyék borult Jeruzsálem kapuira, megparancsoltam, hogy zárják be az ajtószárnyakat. Azt is megparancsoltam, hogy ne nyissák ki azokat, amíg el nem múlt a nyugalom napja. Néhány legényemet a kapukhoz állítottam, hogy ne jusson be semmiféle teher a nyugalom napján. Ezért a kereskedők és a különféle áruk árusai egyszer-kétszer Jeruzsálemen kívül háltak. Ekkor figyelmeztettem őket, és ezt mondtam nekik, miért háltok a várfal előtt? De ha még egyszer ilyet tesztek, megbüntetlek benneteket. Attól fogva nem jöttek a nyugalom napján. Azután megparancsoltam a lévitáknak, hogy tisztítsák meg magukat, jöjjenek el, és őrizzék a kapukat, hogy az emberek megszenteljék a nyugalom napját. Az következő dolog, amit szeretném csak így eléd tenni, hogy nézd meg a saját életedben, ez az időbeosztásod. Hogy egy dolog, ahol láthatjuk, hogy hol tartunk lelkileg, hogy beszennyeződtünk-e, akár abból a tisztaságból, amire Isten hívott. Az időnk mindig visszatükrözi azt, hogy mi fontos nekünk. Az időnk mindig, mert arra szánjuk az időnket, ami fontos nekünk. Hiába mondjuk, hogy valami fontos, ha nem szánunk rá időt, az nem fontos nekünk. Ami fontos, arra szánunk időt. Én egy ideig győzködtem a feleségemet arról, hogy annyira sok a dolgom, hogy a munka meg a szolgálat, és te is nagyon fontos vagy, csak nem tudok veled időt tölteni, ezt ő nem hitt el, és igaza is volt. Mert amíg nem töltöttem vele időt, addig nem szerettem őt. El szoktuk rontani. Az időbeosztásunkból látjuk, hogyha valahol nem stimmel az életünk. És itt ebben a történetben ez a szombatnapban csúcsosodott ki. Egy nap, amit Istennek félre kellett volna tenniük, ehelyett ők mentek és piacoztak. Adtak-vettek, üzleteltek, pénzt kerestek. Nem tartották meg a nyugalom napját. Ugye ez egy olyan dolog, ami benne van a törvényben, a 10 parancsolatban, hogy szombat, tartsd meg a szombatnapot nyugalomnapjaként, az Úrnak szentelt legyen az. Ez egy szövetség volt Izraellel, ezt Isten Izraelnek szánta, nem a magyaroknak, meg nem a keresztényeknek. De ugye ez egy jó dolog volt. Azt akarta Isten, hogy csendesedjenek el, hogy pihenjenek meg Isten előtt. És itt a 17. versben azt olvassuk, hogy amikor Nehémiás látta ezeket, megszitta a júdabeli nemeseket. Ez a szó így nagyon szeliden hangzik, hogy megszitta. Ez gyakorlatilag lekiabálta, így lehetne magyarul fordítani, leüvöltötte a hajukat a fejükről. Így beszélt velük, hogy mit csináltok, miért csináljátok ezt? Isten ezt a napot Izraelnek adta, hogy pihenjenek meg. Ugye mi keresztények vagyunk, mi nem kövezünk meg senkit, hogyha szombaton látunk valakit dolgozni. De van különbség a törvény betűje és a törvény lelkisége között. Ugye mi nem a törvény betűje szerint élünk, de Isten azért adta ezt a pihenőnapot, hogy áldás legyen. Nem törvény számunkra, nem halálbüntetés terhe alatt, viszont van egy olyan nap az életedben egy hét során, ahol felfrissülsz. Van egy olyan napja az életednek, ahol az idő nagy része Istené, vagy akár a családoddal együtt odaszánod pihenésre, hogy Istennel legyél. Van ilyen az időrendedben? Mert nekik nem volt, és ezzel vétkeztek. Minket nem vétekként, ez nem vétekként jelenik meg az életünkből, viszont kihagyunk egy lehetőséget, hogy megpihenjünk Isten előtt. A probléma gyökerére rámutat, ez a fontossági sorrend, hogy ebben szoktunk sokszor elcsúszni. Önmagában nem rossz dolgok, akár a munkánk, akár a hobbink, akár a szolgálat, akár a gyülekezet tud rossz dologgá válni az életünkben azáltal, hogy fontosabbá válik, mint kell. Remélem, jól hallottad, amit mondtam. Ezek önmagukban nagyon jó dolgok, hogy eljársz dolgozni és gondoskodsz a családoddal, hogy szolgálsz az elhívásod szerint, hogy eljársz gyülekezetbe, de megfelelő sorrendben vannak ezek, és Isten az első. Sokszor elrontják az emberek, hogy a pénzkeresés fontosabbá válik Istennél. Ahogy itt is látjuk a jeruzsálemiektől, hogy szombatnapon elmentek kereskedni. És nem volt ott az imádat ideje, a közösség ideje. És tudjátok, hogy miért volt ez ennyire fontos? Azért, mert Isten, ez volt az egyik oka, amiért elvitte Izrael fogságba. Mert nem adták meg a pihenést a földnek, nem pihentették meg magukat, sem a földet. És Isten azt mondta, hogy na, akkor csomagoljatok. És behozta Isten azt a 70 évet, amit kihagytak. Nehémiás azt mondta, hogy zárják be az ajtókat. Se ki, se be. Most a nyugalom napja van. 22. vers. Ezért megparancsoltam a lévitáknak, nem, bocsánat, második rész, 22. vers második része. Ezért is emlékezz meg rólam, Istenem, és légy kegyelmes hozzám nagy szereteted szerint. Szóval Nehémiás úgy mert konfrontálódni, nem? Úgy nevén nevezte a gyereket. Nem azt mondta, hogy hát ez nem jó, tehát olvassuk el Isten égében, hogy is mondja ezt, hanem hogy lekiabált a hajukat. Mit csináltok? És bezáratta a kapukat. Van olyan területed az életednek, ahol ilyen radikális lépést kéne csinálni? Lehet. Lépni kéne. Nem csak tudni, hogy valami nem stimmel, hanem meg kéne tenni, amiről tudod, hogy helyes. Na, még egy terület, aztán finishbe érünk. Ugyanabban az időben láttam olyan judaiakat, akik asdódi, ammóni és moábi nőket vettek feleségül. És gyermekeik fele asdódi nyelven beszélt, júdai nyelven már nem is tudtak, hanem valamelyik másik nép nyelvén beszéltek. Ezért megszittam, újra ez a szó, lekiabáltam, és átkoztam őket, sőt egyeseket megvertem és megtépáztam. Jó fickó ez a Nehémiás, nekem tetszik. Majd megeskedtem őket az Istenre, hogy ne adják lányaikat azoknak a fiaikhoz, és nem veszik el azoknak a lányait sem fiaiknak, sem maguknak. Hiszen ugyanígy vétkezett Salamon, Izrael királya is, pedig nem sok népnek volt olyan királya, mint ő. Isten szerette őt, és egész Izrael királyává tette, de még őt is vétekbe vitték az idegen nők. Mégis azt kell rólatok hallanunk, hogy ilyen nagy gonoszságot követtetek el, hűtlenek lettetek Istenünkhöz, mert idegen nőket vettetek feleségül. Eljásib főpap fiának, Jójádának az egyik fia, a horóni Szambalat veje lett, ezért elkergettem őt magam mellől. Emlékezz rá, Istenem, hogy mennyire beszennyezték a papi tisztséget és a lévita papsággal kötött szövetséget. Így tisztítottam meg őket minden idegen dologtól. Megállapítottam a papok és a léviták feladatait, mindenkinek a maga munkáját, és azt, hogy meghatározott időben hozzák be a fát, meg az első termést. Tarts emlékezetedben, Istenem, mindezt az én javamra. Na, itt a negyedik dolog, amit látunk, ez a kapcsolatok, ahol bizony beszennyeződtek ezek az emberek. Nehémiás távollétében a júdai férfiak nem júdai nőket vettek feleségül, hanem elkezdték feleségül venni az asdódi, az ammuni és a moáb nőket. Kompromisszumot kötöttek. Egyébként biztos hallottad már ezt a szót, hogy kompromisszum, itt a gyülekezetben is. Sose a jóból a jobbra kötünk kompromisszumot. A kompromisszum nem jobbra visz. Ugye, ez logikus. Tehát a dolgok nem jobbá válnak, hanem mindig kevesebbre kötünk kompromisszumot, mint amit Isten akar. Ez mindig kevesebb, mint amire Isten szánt minket. És ők messze alul alatta maradnak, amit Isten nekik szánt. Elvettek asdódi, moábi és ammoni nőket. És nagyon keményen reagál a Nehémiás, nem? Azt mondja, hogy megszíttam őket, lekiabáltam őket, megátkoztam őket, nem ő egyébként, hanem az ige vonja átok alá így ezt a területet. Majd megvertem őket, és szó szerint megtépázta őket. Ahogy mondja itt az ige, kihúzta a hajukat. Megfogta a hajukat, és ez így értett így a tanácsadáshoz. Nem tudom, lehet, hogy tanulnunk kéne ezt a módszert. Pszichológus. Van ügyvéded? Nincs, akkor lesz neked. És hát igen. Ez egy ilyen tiszta munka, nem? Itt egyértelmű volt, hogy mit kell csinálni. Egyébként gondoljátok el, azt mondja az ige, hogy asdódi nőket vettek feleségül, ezek filiszteus nők voltak. Izrael ellenségei, akik báványimádó nép voltak, pogány báványimádó nép, és feleségül vették, elküldték a saját feleségeiket, és elvették ezeket a nőket. Tudod, hogy a kompromisszum mindig megjelenik otthon? Hogyha valamilyen területen kompromisszumot kötünk az életünkben, ez mindig megjelenik otthon, a családunkban, a házasságunkban. Mindig visszaköszön. Ez bizonyos szempontból jó, mert nyakon tudjuk csípni, vagy fülön tudjuk csípni a kompromisszumot. Milyen állapotban van a te otthoni kapcsolatod, a házasságod? Milyen állapotban van? Vagy a szüleiddel, ha még otthon élsz? Vagy a testvéreddel? Ezek mindig visszajeleznek arról, hogy az életünk hol tart. A Malakiás 2-ben, Malakiás beszél erről a területről, és azt mondja, hogy vétkeztetek. Hol vétkeztünk? Azzal, hogy idegen nemzet asszonyait vettétek feleségül, akik idegen Istenhez tartoznak. Így írja Malakiás 2.11. Idegen Istenhez tartoznak. Amikor Isten azt mondja, hogy ne vettetek feleségül más nőket, mint zsidó nőket, héber nőket, akkor ez nem egy faji megkülönböztetés. Hogy Isten mindenkit gyűlöl, csak a zsidókat szereti. Nem erről van szó. Ez nem faji megkülönböztetés, ez egy vallásbéli megkülönböztetés. Isten azt mondja, hogy ne vegyél el egy olyan nőt, aki idegen Istenhez tartozik. Arról beszél Pál is a korintusiaknak, hogy nem élhetünk fele más igában. Mert nem tud egy szekér egyenes úton haladni, amikor egy ökör meg egy szamár van befogva. Nem tudnak együtt haladni. Ugyanígy egy hívő és egy nem hívő. Nem tudnak egy irányba haladni. Ugye az egy különleges helyzet, amikor két nem hívő ember összeházasodik, és az egyik fél megtér. És ugye a társa még nem hívő, és akkor a gyerekek is föltesznek kérdéseket. Ugye a pásztor azt mondta a gyülekezetben, hogy aki nem hisz, az elkárhozik. Igen, de akkor apu nem hisz. Igen, akkor apu elkárhozik. Gondoljátok el, hogy milyen nehéz ez a helyzet, de ez egy örökölt helyzet tulajdonképpen, hogy megtér az egyik fél egy házasságból, de mennyire bolond dolog tűz alá vonni az életünket azáltal, hogy választjuk ezt a helyzetet, nem? Amikor valaki összeköti magát egy nem hívővel. Amikor egy nem hívő ember egy hívő emberrel, fordítva, amikor egy hívő ember egy nem hívő emberrel romantikus kapcsolatba kerül, ki tudja vonni magát a forgalomból évekre, évtizedekre. Ennek ilyen nagy jelentősége van. Mondok nektek egy dolgot, ami segíthet. A keresztnek van egy logikája, az igéből látjuk. Azt mondja az ige, hogy ha Isten nekünk adta Jézust, az ő legjobbját, akkor hogy ne adna vele együtt minden mást is. Egy hívó embernek utalványa van arra, hogy Isten a legjobbját kapja. Hogy Isten legjobbját kapja. Ha Jézust odaadta nekünk, akkor hogy ne adna vele együtt minden mást is. Férjet, feleséget a megfelelő időben. Ne dönts rosszul. És nézd meg, hogy mi volt ennek a jelentősége a 24. versben. A gyermekeik fele asdódi nyelven beszélt, júdai nyelven már nem is tudtak. Amikor van egy kevert házasság, akkor a gyermekek mindig automatikusan a kevesebb elkötelezettség felé vonzódnak. Mert ilyen az ember természete. Nem azt fogja mondani, hogy én szentebb életet akarok élni, hanem a test azt mondja, hogy én a lazább életet akarom élni. És ezek nem tanulták meg a mennynek a nyelvét, a júdai nyelven nem beszéltek, hanem elkezdték a test nyelvét beszélni. Asdódi nyelven beszéltek. Júdai nyelven nem is értettek. Nekem 4 gyermekem lesz hamarosan, most még 3-nál tartunk, és otthon ez az útjelzőnk, az ige. De nem azért, mert én pásztor vagyok, hanem azért, mert Isten gyermeke vagyok. Ha nem lennék pásztor, is azt mondanám, hogy mi e szerint fogunk élni. Mi így élünk, Istenhez tartozunk. Ebbe az irányba megyünk. Ezt a nyelvet tanuljuk. Lassacskán. Ezért megszittam és átkoztam őket, sőt, egyeseket megvertem és megtépáztam. Nem feltétlenül követendő, de biztosan gyors megoldás volt. Érdekes, hogy Esdrás könyvében, a 9. fejezetben olvasunk egy hasonló helyzetet. És Esdrás látta, hogy Izrael összeházasodott nem moábi ammoni nőkkel, és azt Esdrás erre megtépte magát, meg a saját szakállát. És akkor ő magát tépte meg. Itt Nehémiás már tudja, hogy az nem működik, akkor ő meg más tép meg. Hát az jobban működik. És megeskedte őket, nézzétek meg, azt mondja, hogy megeskedtem őket az Istenre, hogy nem adják lányaikat azokhoznak a fiaihoz. Gondoljátok, hogy milyen hangok jöttek ki a templomból, hogy Nehémiás így tépte a hajukat, esküdj meg, esküdj meg, mint amikor a fogorvos várójában ülünk, és halljuk ezt, hogy körülbelül ezek hallatszottak ki a templomból. Nem fogok hozzámenni, nem adom a fiaimat sem, bocs, hogy ezt csináltam. Mindannyian ismerünk embereket körülöttünk, akiket inkább megvernénk, hogy járjanak Isten. Csak nem biztos, hogy ez járható út. De itt az érvelés. Azt mondja itt Nehémiás, hogy még Salamon szívét is elfordították ezek a dolgok. Salamon úgy kezdte a karrierjét, hogy Isten föltett neki egy különleges kérdést, és Salamon kérj bármit. Mit kért Salamon, emlékeztek? Uram, tegyél engem bölcsé, hogy tudjam kormányozni ezt a népet, és bölcsebb lett Salamon a világ összes emberénél. De ennek az embernek a szívét is el tudta fordítani az, hogy idegen nőket vett el feleségül. Ezek a nők, akik más néphez tartoztak, ami nem számított volna, de más Istenhez tartoztak, elfordították Salamon szívét. És Salamon ezért elbukott. A világ legbölcsebb embere. Gondoljuk, hogy mi nekünk van esélyünk megállni. És mondhatod, hogy de hát az én feleségem hívő. Oké. Hogyha az, vagy az én férjem hívő, szuper, tök jó. De nézzétek meg a kapcsolatodat vele. Azon az úton hallod a házasságod, amit Isten szeretne látni, hogy növekedtek az Úrban, és hogy lelkileg egymás társai vagytok. Salamonnak volt 300 felesége, 700 ágyasa, meg 1000 anyósa. És ez sikerült, ez a sok nő elfordította az ő szívét Istentől. Elbukott. És olyan érdekes, hogy Isten mindig a férfiakat figyelmezteti, nem a nőket. Nem azt mondja, hogy asszonyok, ne menjetek oda más vallású férjekhez, hanem a férfiakat, hogy nagyon vigyázz, hogy hova nézel, nagyon vigyázz, hogy merre jársz. Az idegen nő csapda. Az a feleség, vagy az a nő, aki nem a feleséged, az a halál útjára vezet téged. Nagyon tisztán beszél a példabeszédek könyve erről. Na, még egy igevers. Tarts emlékezetedbe, Istenem, mindezt az én javamra, mondja Nehémiás. Jó kis emlékeztető, remélem, ez az utolsó fejezet, és remélem látod, hogy Nehémiás így a tettek embere volt. Nem ér semmit ez Isten beszéde, hogyha nem hisszük el, és nem cselekedjük meg. Hogyha ma Isten szólt az életedhez, és tettekre hív, akkor lépj. Nem azért, mert ilyen elvárás hegyek vannak veled szemben, hanem mert Isten vágyik rád, vágyik a veled való kapcsolat mélységére. Ha valami akadályoz ebben, akkor tedd ki az életedből. Ez a fejezet nekem rámutat, hogy mennyire könnyen el tudunk fordulni. Jeremiás 17:9 mondja, hogy az emberi szív az gonosz, mindennél gyalázatosabb. Nagyon könnyen el tudunk fordulni. A te szíved elfordult. Vizsgáld meg az életed ezeken a területeken, a pénzügyek, kapcsolat, az Isten imádatának helye, vagy az időbeosztásod, hogy rendben vagy-e. És hogyha látod, hogy nem, tudjátok, hogy mi a megoldás? Azt mondja az ige, hogy valljuk meg a bűneinket. És Isten közel jön, megbocsájt, és van még egy ígéretünk, megtisztít minden gonoszságtól. Ha van egy ilyen dolog az életedben, akkor valld meg, és tedd ki. És tisztán járhatsz. Nekem olyan felfrissülés volt ezzel a kütyűvel megélni ezt. Hetekre, hónapokra elvont engem Istentől. És amikor letettem, Isten nem tartott próbaidőn, hogy na majd meglátjuk, Tamás, hogy komolyan gondolod-e. Hanem ahogy letettem, Isten odavont magához. Isten erre vár. És azt mondja, hogy jöjj. Ha van valami akadály, akkor most rendezd el. Lépj, ahogy Nehémiás. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy itt van ez a fejezet itt a könyv végén, és nem csak egy nagy lendülettel ér véget, hogy esküdtettek, meg lángoltak, hanem itt van a valóság, hogy mennyire gyorsan a szívünk el tud fordulni, Uram. És Uram, imádkozom, hogyha valamelyikünk szíve elfordult, Uram, hogyha ma ezeken a területeken tettekre hívtál, arra hívtál, hogy térjünk meg valamiből, hogy forduljunk oda hozzád, akkor kérlek Isten, adj erőt ahhoz is, hogy azt meg tudjuk tenni. Köszönöm, hogy elég, hogyha megvalljuk a bűneinket, hogyha elfordulunk attól, te megtisztítasz, és erőt kapunk arra, hogy tisztaságba járjunk. Uram, köszönöm, hogy te egy nagyon különleges életre váltottál meg, ami nem problémamentes, nem nehézségektől mentes, de ez egy veled töltött élet. Azt mondja az ige, hogy ha mi a szívünkbe hiszünk, és a szánkkal Urunknak vallunk téged, akkor üdvösségünk van. Akkor veled egy kapcsolatunk van. És Uram, köszönöm, hogy erre váltottál meg, hogy veled kapcsolatban legyünk. Nem egy vallásra, nem csak arra, hogy a gondolataidat tanulmányozzuk, hanem hogy minden nap veled járjunk, hogy odaszálljuk magunkat a te terveidnek az életünkben. És én imádkozom, hogy ahogy itt ülünk előtted, hogy hívj minket egy új, egy friss odaszánásra, hogy Uram, én vágyom rád, én szeretnék többet belőled. Én szeretnék veled járni tisztaságban. És hogyha az ördög jött és beszennyezett egy olyan területet az életünkben, ahol korábban már tisztaságban voltunk, Uram, leplezd ezt le, kérlek. Ahogy nekem leleplezted, és olyan hálás vagyok érte, hogy nem károsztatva jöttél, hanem rámutattál, hogy ez itt nem jó, Tamás. És félre tudtam tenni, hogy félre tehettem, és egyből ott vártál rám, ott voltál nekem. Uram, kérlek, hogy így vonj minket félre, Uram, a te szerelmeddel vonj minket vissza arra a helyre, hogy neked szánjuk oda magunkat. Hogy rendben legyen a kapcsolatunk a feleségünkkel, a férjünkkel, a családtagjainkkal. Hogy rendben legyen az életünkben az imádat helye. Hogy ott legyen az életünkben egy megfelelő fontossági sorrend. Akár ott legyen az életünkben egy nap, amit neked teszünk félre hetente. Hogy a pénzünkkel úgy bánjuk, hogy az visszatükrözze, hogy benned hiszünk és a mennyet várjuk. Uram, kérlek, hogy munkálkodj az életünkben. Tedd rendbe az életünket, Uram. Köszönöm, hogy nem emiatt szeretsz. Nem ennek függvénye az, hogy szeretsz minket. Te szerettél minket már, amikor ellenségeid voltunk. De Uram, az az imám, hogy ez a kegyelem, amit tapasztalunk, ez vonjon minket egy nagyon mély járásra veled, Uram. És ahogy az emberek látják az életünket, vágyjanak erre, Uram. Veled olyan jó együtt járni. Krisztus, dicsérünk téged, és köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy feltámadtál, és itt vagy most velünk. Áld meg az esténket, Jézus, áld meg a közösségünket. A te nevedben imádkoztam. Amen. Amen. Isten áldja. Rosszul mondtam vasárnap, a Jason fog tanítani, az utolsó vasárnap, amit velünk töltenek.